Ez itt a Marketing.hu podcast. Egy műsor, ahol olyan marketing, brand és kommunikáció szakemberek történeteit ismerheted meg, akik nap mint nap alakítják a hazai marketing világát és jövőjét. Az adások során őszintén mesélnek szakmáról, karrierjük csúcspontjairól és huppanóikról, magánéletükről, a múlt tapasztalatairól, és persze a jövőt befolyásoló trendekről. Maradj velünk, és ismerd meg a legsikeresebb hazai kampányok és szakemberek mögötti valós történeteket. A műsort vezeti Sándorfi Adrián, a Brocasters alapítója.
Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt a Marketing.hu podcast, ez a Magyar Marketing Szövetség műsora, és a mai vendégem Karcu Blahocki Fanni, a MediaMarkt marketing vezetője. Szia, Fanni, köszöntelek a stúdióban.
Szia, köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóknak készültem egy bemutatkozásra, úgyhogy vágjunk is ebbe bele. Fanni pályáját ügynökségi oldalon kezdte, utána 2 évig a Friss Diplomás Kft. Marketing menedzsereként dolgozott. Ezután egy első ránézésre váratlan fordulattal rögtön az IKEA marketing vezetői székét foglalta el 2016-ban. Innen 2019-ben váltott, s lett a Bosch régiós marketing menedzsere, ahol közel 3 évig dolgozott. 2021. októberre óta a hazai MediaMarkt marketing vezetőjeként dolgozik, és ebben az interjúban is főleg az elektronikai óriásnál betöltött szerepéről és munkájáról fogunk többet megtudni. Na de kezdjük létszél ezzel a Friss Diplomás Kft-ből, hogyan lettél az IKEA marketing menedzser résszel, mert ugye, ahogy néztem az önéletrajzodat, ez rögtön így kiugrott nekem. Azt gondolnám, hogy az IKEA marketing vezetői pozíciójába valahogy úgy lehet megérkezni, hogy előtte sok nagyon nagy hasonló multinál dolgozik az ember. Ehhez képest szerintem külső szemmel nézve egy kicsit kevésbé ismert cégtől érkeztél, de rögtön az IKEA vezetői pozíciójába. Kicsit így árnyalnád nekünk ezt a képet?
Persze, hogy ne. A Friss Diplomás Kft. Mondhatni egy employer branding ügynökség, és több területtel is foglalkozik az employer brandingen belül. Az egyik a frissdiplomás.hu, van egy állásportáljuk, ami főként fiatalok toborzásával foglalkozik, jellemzően pályakezdőkkel, és emellett viszont számos rendezvényt szerveznek, ami jellemzően karrierrendezvények. A Friss Diplomás Kft. Legismertebb rendezvénye, melyben szervezőként vett részt, főként a COVID előtt, illetve a COVID előtti időszakban ez a HVG állásbörze volt, és emellett számos karriernapot és karrierrendezvényt vittek, szerveztek, a Jobline női karriernap is hozzájuk tartozott. És ezekre a rendezvényekre egyrészt B2C, másrészt B2B oldalról is kellett marketinges támogatást adni, hiszen a látogatókat kellett toborozni, egy HVG állásbörzén is több ezer álláskereső jelent meg 2 nap alatt, illetve egyéb karriernapokra is toborzást kellett végezni, akár egy Procter & Gamble gyárlátogatásról legyen szó, vagy például egy Lidl karriernapról, számos egyéb esemény támogatott. Ezeket a karrierrendezvényeket számos marketing kommunikációs csatornával támogattuk, legyen szó akár out of home eszközökről, online marketingről, vagy az online marketing social lábáról, és ehhez egy elég nagy háttértámogatás állt rendelkezésre, ami azt jelenti, hogy a Friss Diplomásnál a marketing csapat azért ahhoz képest elég jelentős, hogy viszonylag kis cégnek tűnnek. Akkoriban, amikor én oda kerültem, akkor azt hiszem 6 vagy 7 voltunk a csapatban, és először marketing munkatársként kezdtem, a fő profilom pedig jellemzően médiatervezés, offline és online médiatervezés volt, illetve megállapodások, együttműködések kialakítása. Majd, amikor az akkori vezető szülési szabadságra ment, akkor kaptam meg a lehetőséget, hogy én vezessem a csapatot, aki akkor már 8 vagy talán 9 fős csapat volt. És itt aztán a teljes terület hozzánk tartozott, tehát nem volt külön marketinget támogató egyéb szervezeti rész, így tényleg az online és az offline minden területe és a PR kommunikáció is nálunk volt, mind a B2C és mind egyéb B2B oldalra. És akkor hogy jött az IKEA, ugye merül fel a kérdés? Egyrészt bennem volt már, hogy szeretnék ügyféloldalra menni, hiszen a Friss Diplomás Kft. Előtt egy BTL reklámügynökségnél dolgoztam, ott is eltöltöttem több évet, aztán az Employer Branding ügynökségnek nevezhető Friss Diplomás Kft.-nél is ugye már néhány évet eltöltöttem, és úgy gondoltam, hogy szeretném kipróbálni magam ügyféloldalon. Igazából egy nagyobb cégnél, jellemzően egy multinál. Alapvetően az IKEA az egy olyan márka, ami mondhatni love brand, és én személy szerint is nagyon szerettem az IKEA-t vásárlóként, igazából szívesen elmentem meglátogatni bármelyik áruházt, akkor is, hogyha nem volt szükségem semmire, és ebben az időszakban már fontos volt számomra, hogy olyan munkáltatóhoz menjek, vagy szegődjek el, akinek tudok azonosulni a márkájával, és az IKEA abszolút egy ilyen remek helynek tűnt, és elkezdtem nézegetni a karrier oldalukat, és egyszer csak jött egy lehetőség, hogy az Őrsvezértéri IKEA marketing vezetőt keresett, szóval be is adtam a pályázatomat. Hát aztán szerencsére úgy alakult, hogy engem választottak, és azt gyanítom, illetve főként úgy gondolom, hogy ennek az lehetett az oka, hogy az IKEA akkoriban szerette volna az úgynevezett in-store aktivitásait erősíteni, szeretett volna olyan rendezvényeket beemelni, úgymond a repertoárjába, amivel a látogatókat lehet aktivizálni, lehet több látogatót vonzani, és a friss diplomásnál szerzett tapasztalatom a számos különféle karrierrendezvénnyel számukra megfelelőnek tűnt ahhoz, hogy az IKEA célközönségét is aktivizálni tudjam.
Érdekes egyébként, mert hogy ez már egy kereskedelmi márka, kereskedelmi vállalkozás, és nekik azon túl, hogy aktivizálni kell a közönséget és rendezvényeket kellene szervezni, nyilván az is lehet a marketing vezetőnek a feladata, hogy az értékesítési számokat növeld. De ez akkor neked újdonság volt, vagy akkoriban ezzel a területen te már azért otthonosan is mozogtál?
Az IKEA-nál a fő KPI-om amúgy az IKEA Family tagsághoz, vagy a loyalty, vagy hűségprogramhoz kapcsolódott, tehát az új tagoknak a toborzása és a meglévő állománynak az aktivizálása, hiszen természetesen az IKEA Family tagok gyakrabban járnak vásárolni, és többet is költenek, magasabb a kosárérték, tehát ha úgy nézzük, akkor igen, nyilván az eladás és az értékesítés is hozzákapcsolódik, de szigorúan az én KPI-aim az IKEA Family KPI-ok voltak.
Ez egy érdekes megközelítés, de hogy amúgy tetszik, tehát látom benne a logikát, hiszen érti a brand, hogy őket sokkal könnyebb aktivizálni, és hogyha őket aktivizáltátok, akkor ők garantáltan többet fognak költeni, mint egy más típusba tartozó vásárló. Izgalmas dolog. Viszont ugye ott jelenik meg a marketing az életedben, hogy egy ügynökségnél kezdtél el dolgozni, de maga az ötlet, hogy marketinggel foglalkoz, vagy kommunikációval foglalkoz, az hogy jött az életedbe?
Ez egy elég extrém helyzet, vagy legalábbis az én karrierutam indulása az viszonylag szokatlan. A Magyar Képzőművészeti Egyetemen végeztem az Intermédia tanszéken médiaművészként, ami alapból egy ilyen értetetlen terület, de hívjuk kortárs művészetnek, talán ez a legegyszerűbb. És már az egyetemen, ezen a tanszéken olyan kurzusok vagy órák voltak, amelyek kortárs médiákat és eszközöket mutattak be. Értem itt azt, hogy tanultunk DTP-t, videózást, vágást, fényképezést, számos olyan területet, ami kommunikációhoz kapcsolódik végül is. És én találtam egy párhuzamot a művészet és a marketing között, mégpedig azt, hogy művészként a saját gondolatainkat és meglátásainkat juttatjuk el a művészetre nyitott célközönségnek, és amúgy a marketing ugyanezt csinálja, csak nem teljesen ugyanazok az eszközök. Egy brand, egy márka üzenetét vagy termékkel kapcsolatos üzenetet juttatunk el egy célcsoporthoz. Tehát maga a metodika és a folyamat ugyanaz, csak más az üzenet és mások az eszközök, vagy részben mások.
Más a forrás is talán, ugye, mert nem belőled jön az üzenet, vagy egyébként, hogyha már nagyon benne vagy egy márka életében, akkor már belőled jön, de hogy sok üzenet és sok ilyen márka tulajdonság az adott, amikor megérkezel egy céghez, akkor itt ebben mondhatjuk úgy idézőjelesen, hogy az is művészet, hogy átalakítsd úgy, hogy ez lejöjjön az embereknek a megértési szintjére, és be tudják fogadni, meg tudják szeretni ezeket a márkákat.
Igen, egyrészt kell hozzá egy kreativitás, kell hozzá egy erős empátia, hogy tudjunk a célcsoport, vagy a vásárló, vagy a personáink fejével gondolkozni. Szóval igen.
És utána jött a Bosch. Az IKEA-tól a Boschhoz váltottál. Itt is ugyanez volt benned, hogy egy love brandet kerestél, vagy azért a Boschra máshogy tekintettél, máshogy alakult ez?
A Bosch márka pozícionálásából adódóan azért az én fejemben egy teljesen pozitív képben élt, de azért, hogy őszinte legyek, nem akkora love brand személyemnek, mint az IKEA. Ami izgalmas volt a Boschnál, hogy retail marketingesként dolgoztam, ami a marketingnek egy olyan területe, ami számomra addig amúgy ismeretlen volt, és ez remek lehetőséget jelentett, motivált, hogy újat tanulhatok a marketing területén, sőt azért is volt izgalmas, mert nem kifejezetten egy B2C marketingről volt természetesen szó, mint az IKEA-nál, hanem sokkal közelebb kerültem a logisztikához, az árazáshoz, egy termékportfólió kialakításhoz, hiszen ezeket több országra kellett végeznem, úgymond a Balkán régióra kezdetben, és egy teljesen más oldalát ismertem meg a marketingnek.
Retail mit jelent valójában? Kiknek adtok el? Hogy jelenik meg a termék a piacon?
A Boschnál én a kéziszerszám területen voltam, ami nem kifejezetten női terület, főleg a különféle mérőeszközökkel foglalkoztam, és tulajdonképpen a retail ezekre, ha Magyarországot nézzük, amúgy nem Magyarország volt a fókuszországom, de mondjuk egy OBI praktiker, vagy akár egy médiamárt is, tehát azok a kereskedők, akiknél ezeket a Bosch kéziszerszámokat ugye megvásárolhatja a végfelhasználó.
Mert a végén mégis olyan termék volt, ami nem egy autóba került beépítésre, vagy nem egy, nem tudom, egy nagy cégnek a háttértevékenységhez tartozik, hogy a Boschnak ez egy erős lába, meg autóipari fejlesztésekben nagyon benne van, de hogy ez végül is kikerül a fogyasztói piacra, és leveszik a polcról az emberek, tehát ilyen értelemben nagyon közel van ahhoz, amit mondjuk ami az IKEA-nál is történt, vagy majd később a MediaMarktban.
Ebben az értelemben valóban közel áll, igen.
Csak nem közvetlen direkt értékesítésben, hanem közbeékelődő vállalkozáson keresztül. Azt hiszem, hogy értem ezt, és ez egy nagyon izgalmas területnek tűnik, hogy több országért feleltél, ez utazgatással is járt?
Pontosan, ez utazgatással járt. Különféle országokhoz utaztam havi, két havi rendszerességgel, mint egy ilyen matrix partner voltam szakmai támogatója az adott lokális szakmai tímeknek, marketing csapatoknak, ez jellemzően 3-4 fő volt minden országban, és úgymond nem a line managerük voltam, hanem tulajdonképpen mondhatni én voltam a központ újításait hoztam számukra. Arról informáltam őket, hogy az, amit amúgy más vonalakon megkaptak infók, hogy milyen termékfejlesztés lesz, azokat hogy mutatjuk be, minek mi a USP-je, milyen marketing kommunikációs eszközöket fogunk használni, milyen anyagokat készítünk elő központilag, és ezeket az információkat vittem, illetve hát folyamatosan gyűjtöttem a feedbackeket, hiszen azért Balkán régió viszonylag egységesnek tűnik, ha azt mondjuk, hogy Balkán, de ha megnézzük, milyen országok tartoztak hozzá, Horvátország, Szerbia, akár Szlovénia vagy Magyarország, azért ezek teljesen különböző piacok, és a lokális ugye inputokat, visszajelzéseket mindenhonnan be kellett gyűjtenünk, mert olyan anyagokat kellett gyártani, ami releváns, illetve ha nem is feltétlen releváns minden országban, de implementálható valamilyen módon.
Akkor gyakorlatilag te támogattad ezeket a különböző országoknak a marketinges csapatait, és biztosítottad azt, hogy a központi marketing üzenetek, elvárások is érvényesüljenek, és ugyanúgy a célpiacokról visszajusson az információ a központba, hogy ahhoz tudjátok a stratégiát alakítani, hogyha ezt jól értem.
Igen, mondhatni egy ilyen összekötő láncszem voltam, és az én főnököm az pedig a Bosch német központjában ült, ami amúgy azért volt egy érdekes szituáció, mert néha két tűz közötti szituációba kerültem, hiszen az országok kértek és mondtak valamit, ugye a főnök vagy a vezetőség az elvárásokat pedig ugye felvázolta, és a kettő nem feltétlen haladt egy irányba, vagy nem feltétlen egyezett, ezért mindkét irányba volt egy ilyen közelebb hozó feladatom is, hogy mindenki elégedetté váljon, tehát állandóan egy ilyen win-win szituációban legyünk.
És hogy ért véget ez a fázis az életedben, hogyha mondjuk el is érted a win-win szituációkat, akkor is mégis valami talán hiányzott?
Nem, valami történt. Mégpedig az, hogy várandós lettem, és ez amúgy egybeesett a COVID kezdetével. Ez azt jelenti, hogy 2020-ban, amikor februárjában eljutott Magyarországra ez a COVID ijedelem, vagy tulajdonképpen elindult ez az egész, akkor én már talán 4 vagy 5 hónapos terhes voltam, és ugye én már azonnal otthon is maradhattam, mert ugye veszélyeztetettnek számítottam, majd megszületett a kisfiam, és egy évig távol voltam. Itt egy érdekes dolog volt, hogy amúgy a férjemmel megosztottuk a gyedet, így tudtam egy év után visszamenni, és akkor kisfiam a férjemmel maradt otthon. Viszont olyan pozícióra volt szükségem, ami nem jár utazással. És ugye a Boschnál kimondták, hogy ugyan még akkor COVID volt, nem tudom, hanyadik hullám, de mondták, hogy amint lehet aktívan utazgatni, nekem vissza kell vennem azt a munkarendet, hogy látogatom az országokat, és ez nem volt ideális, mert nem szerettem volna a kisfiam mellett. Így tulajdonképpen arra kényszerültem, hogy egy lokális munkalehetőséget keresek, ami kevés üzleti úttal jár külföldre.
Ez végül is egy pozitív fordulat az életedben, szerinted? Vagy az, ahogy mondtad, hogy arra kényszerültél, hogy így van ennek egy ilyen, esetleg hangozhat úgy is, hogy ez egy lemondás, de gondolom azért most már nem így látod.
Nem, ilyen szempontból egyáltalán nem lemondás. Nyilván egy nagyon pozitív szakasz az életemnek. Abból a szempontból negatív csak, hogy amúgy szerettem a Boschnál dolgozni. Amúgy nem volt velük problémám, vagy a munkát, azt szerettem, élveztem. És amúgy ekkor érkezett be a MediaMart, és az a nagyon vicces szerintem, hogy teljesen véletlenszerű telefonhívást kaptam egy HR-estől a MediaMartnál, tehát nem is találkoztam a kiírt pozícióval, csak valahogy minden jó időben, jó helyen egyszerre, vagy megfelelően történt.
Mesélj egy kicsit nekem a MediaMart-os munkádról, a szerepedről, hogy igazából te miben látod a legfontosabb szerepedet a márkánál, mi az, amivel apostrofálni tudnád, le tudnád írni nekünk azt, hogy néz ki a marketing munkanálatok?
Rendben, egy viszonylag nagy csapattal dolgozom, 16-an vagyunk, és a felelősségi körömhöz, vagy a területemhez tartozik a PR is, tehát a marketing és a PR az egyben van. Brandkampányokat és kereskedelmi kampányokat is bonyolítunk, illetve hozzánk tartozik a B2B és az employer branding is. Tehát elég sok területtel foglalkozunk, illetve még egy dolog, ami viszonylag friss, a MediaMart-nak az almárkája a Betörvény, ami a fenntarthatósággal foglalkozik, az is hozzánk tartozik, és ez azért érdekes, mert ez egy ilyen hibrid terület, tehát ennek van marketing vonzata, és van számos egyéb területről is vonzata, csak nálam kapott helyet ez a kolléganő, talán így ilyen kicsit kakukk tojás ez a terület nálunk még.
Maradj velünk, hiszen a történetnek itt még nincs vége.
Azért vannak olyan felületek, vagy olyan kommunikációs csatornák, amelyeknek a használatát az is befolyásolja, hogy mennyire van jelen a versenytársunk, vagy nem. Nem szeretnénk a legolcsóbbak lenni a területünkön, és mi ezért minőségi tényezőkre fókuszálunk. A lelkesedésünket nem töri le a gazdasági helyzet, szóval nagy erőkkel készülünk, már most tervezzük amúgy a november és decemberi időszakot.
Mondtad, hogy brand és kereskedelmi kampányokkal is foglalkoztak. Hogyan döntitek azt el, hogy a rendelkezésre álló büdzsének, erőforrásnak, emberi erőforrásnak mekkora hányadát fordítjátok brand kampányokra, és mennyit arra, ami kifejezetten kereskedelmi kommunikációt sugal? Ugye nyilván tudjuk, hogy a brand kampánynak is lesz egy olyan következménye, hogy majd többen fognak vásárolni, de nem valószínű, hogy közvetlen értékesítési KPI-t tesztek mögé.
Igen, ez egy remek kérdés. Azért itt nagyon sok tényezős az, hogy milyen arányokat állítunk föl, vagy hogyan döntünk. Egyrészt van egy Evernessünk, illetve az Evernessünket ezt természetesen kutatásokkal állandóan mérjük, és abból látjuk, hogy hogy állunk a magyar piacon a versenytársakhoz mérten, és ez az egyik nagyon fontos alappillér ennek a döntésnek. A másik pedig az, hogy azért vannak olyan felületek, vagy olyan kommunikációs csatornák, amelyeknek a használatát az is befolyásolja, hogy mennyire van jelen a versenytársunk, vagy nem, vagy nincs jelen az adott csatornán, így ez is befolyásolja a döntést. Alapesetben azért van egy hozzávetőlegesen beállított arányunk, és ezt próbáljuk is tartani, és azért mindig a makrogazdasági környezettől függ az, hogy kicsit erősítünk-e a kereskedelmi üzeneten, és háttérbe vonul-e a branding, vagy tulajdonképpen a branding kerül előtérbe, és a kereskedelmi üzenetek kerülnek háttérbe, viszont ezt elmondhatom, hogy az igény a kereskedelmi kommunikációra és kampányokra az nagyon magas a beszállítóink által. Rengeteg megkeresés és igény érkezik, és ezzel kell tudni okosan lavírozni.
Te melyik oldalt szereted jobban marketingesként, egy brand kampányokkal szeretsz inkább foglalkozni, vagy kifejezetten kereskedelmet aktivizálókkal?
Erre nehéz válaszolni, mert mindegyik más miatt szép, ahol nem lehet kiteljesedni azok a nagyon pici beszállítói mikrokampányok. Azok a beszállítói kampányok, amelyekhez nagyobb forgalmi terv társul, ott általában ugye a költségvetés is nagyobb, tehát többet tudunk marketing oldalról is beletenni, és ahol lehet kidolgozni komplett koncepciót és tényleg abszolút a célcsoportra, egy adott szegmensre vagy personára szabni, és lehet kreatívnak lenni. Azokat nagyon szeretem a kereskedelmi oldalon is, illetve hát azért a kereskedelmi oldalon az is megjelenik, hogy számos beszállító szabályozza, hogy milyen anyagokat és eszközöket lehet használni, és akkor ott azért bizonyos márkáknál elég szűk keretek között lehet csak mozogni, azért az egy nehezített pálya.
Kicsit arra is gondoltam, hogy azért a médiamárkhoz mindig közel álltak a kicsit megdöbbentő image kampányok is. Most például a Gorda György és Balázs Klári kampány fut, vagy futott, és valahogy mindig ez a jellemző rátok, hogy próbáltok valami olyat, akár egyébként YouTube-on is, vagy ilyen digitális platformokon, vagy a tévében is, ami egy kicsit szokatlan, és vicces is akár, vagy kreatív. Azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy ezek a kedvenceid.
Ezeket nagyon-nagyon szeretem. A kedvenceim egyrészt a brandingek, másrészt azok a kereskedelmi kampányok, ahol ki lehet teljesedni. Tehát tulajdonképpen inkább úgy fogalmaznék, hogy ahol lehet kreatívkodni, azt részesítem előnyben.
És te mennyire szállsz bele ezekbe a kreatív, kicsit bevállalósabb kampányötletekbe, vagy ez mondjuk ügynökségi oldalra érkezik?
Ez amúgy vegyes tud lenni, hogy a marketing team az én agymenésem, vagy egy kipattant ötletem, vagy az ügynökség érkezik-e valami extrémel, amit aztán megvalósítunk. Egymást inspiráljuk, azt kell, hogy mondjam.
Az jellemző, hogy van egy olyan kultúra nálatok, vagy ugye a marketing területen belül, hogy mondtad, hogy agymenésem, beleférnek ezek a kicsit váratlanabb húzások? Vagy ez egy olyan kulturális dolog, amit akár elő is segítetek, vagy pedig, hogy így egyszerűen csak ilyenek vagytok, vagy a nemzetközi, a német márka hozza ezt magával?
A központtól kapott irány az jellemzően nehezen vehető át egy az egyben, mert a központ azokra a piacokra fókuszál, amiből a főbevétel vagy a nagybevétel származik, ami hát nem meglepően nem Magyarország, hanem főként ugye Németország. Ezért vannak olyan központi anyagok, amiket sajnos egy az egyben vagy nem tudunk használni, vagy nagyon át kell alakítani. Ebben szabad kezünk van, és ez lehetőséget ad arra, mivel nem vagyunk kötelesek a központi anyagokat használni, hogy teljesen a helyi piacra szabva a helyi célközönségnek megfelelő anyagokat alkossunk, és itt van lehetőségünk, úgymond akkor fogalmazunk így az agymenésre. Néha egy kicsit vissza kell fogni magunkat, mert azért a célcsoportunk nagyon széles, nagyon tág és konzervatívabb szegmenseket vagy personákat is tartalmaz, tehát azért óvatosnak kell lennünk, hogy hogyan legyünk úgy humorosak, hogy ne legyünk unalmasak, de egyben azért hozzunk valami fricskát vagy valami újat is adjunk a célközönségnek.
Nyilván nem kell messzire menni, egy generáció fejébe éget bele, mert hülye azért nem vagyok szlogán. Nyilván nem te találtad, még nem te voltál veled, de nevetsz is, szóval, hogy valószínűleg ez így jön veled, mint egy ilyen árnyék. Ez volt talán a legextrémebb, ugye? Vagy voltak hasonlóak? Vagy mit gondolsz egyetlen erről a kampányról?
Igen, ez akkoriban egy bizonyos kommunikációs stratégia alapján egy jó döntés volt. Ma ezt nem kommunikálhatnánk, és nem is szeretném kommunikálni. És igen, ez rajta maradt a márkán. Tehát vannak olyan dolgok, amelyek velünk élnek, és a márka örökségünk része attól függetlenül, hogy ki és mennyire szeretné, vagy sem.
És az, hogy most már nem használtok ilyen erős kifejezéseket, vagy ilyen erős kampányokat, már mint ilyen vizualitásában és szóhasználatában, az mondjuk annak köszönhető, hogy kicsit óvatosabb lett a márka, vagy az, hogy már nem kell annyira megjelenni, meg figyelmet felkelteni a piacon, mert nagyon szépen megnőtt a márka ismertség, vagy pedig egyszerűen már a kultúra 2023-ban nem engedi meg azt, hogy kicsit ilyen bevállalósabb dolgokat mondjatok.
Úgy gondolom, hogy az előbb említett motto vagy szlogen, az ma már sértő lenne leginkább, vagy részben, amit tulajdonképpen nem tetszene a célcsoportunk jó részének. Tehát azért a világ most egy kicsit másképp néz ki, mások az elvárások egy márkától, és szupportívabb szerepünk van talán inkább, mint annak idején.
Nagyon sok szegmest kellene megszólítanatok, rengeteg fajta terméket árultok, és korosztálytól, technológiai érettségtől, felhasználási körülményektől függően több tucat célközönség vagy típus is lehet nálatok. Hogyan lavíroztok így a sokféle közönség, a sokféle szegmensnek való kommunikáció terén? Nagyon célzottan mentek, vagy azt mondjátok, hogy terítitek az információt, és majd mindenki felcsipegeti belőle, amit szeret?
Azok az eszközök, amelyek ugye a tömegeknek szólnak, mondjuk egy TVC vagy egy autofom eszköz esetén, ott próbálunk az általánosságban kommunikálni, vagy a nagy tömeghez szólni. Ott jellemzően nem szegmentálunk, vagy nem kisebb personákra fókuszálunk. Az online marketing adja meg ezt a lehetőséget, ahol sokkal pontosabb audience tudunk megszólítani, sokkal pontosabban tudunk célozni, ugye, nem csak demográfiai, hanem érdeklődés alapján is, és ott van azért lehetőségünk, hogy személyre szabottabb üzenetekkel és vizuális megoldásokkal jöjjünk elő.
Nagyon érdekelne az a része, hogy ugye olyan elektronikai termékekkel, meg egy csomó ilyen, most már az otthonnak majdnem mindenféle területét lefedi a MediaMarkt kínálata is, hogy rengeteg olyan termékkel foglalkoztok, amit azért mások is árulnak. Tehát nagyon sok elektronikai kereskedő van a piacon, akár nagyon sok ezek közül csak online értékesít, akik nyilván árban teljesen más pozícionálás vettek fel. Hogyan oldjátok azt meg, hogy jól összehasonlítható termékeket kell értékesítenetek, valószínűleg magasabb áron, mint ami egyébként a piacon, mondjuk egy árösszehasonlító oldalon megkapható lenne, de hogy mégis nálatok vegyék meg azokat a termékeket.
Igen, ez egy jó téma, szóval köszönöm a kérdést vagy a felvetést. Alapvetően az a helyzet, hogy egyre inkább árérzékeny lett a magyar piac, szóval egyre nehezebb ezen a területen, úgyhogy nem szeretnénk a versenytársaink árképzésével vagy árpontjaival felvenni a versenyt. Nem szeretnénk a legolcsóbbak lenni a területünkön, és mi ezért minőségi tényezőkre fókuszálunk. Nagyon fontos az, hogy nem dobozmozgatók vagyunk, hanem a stratégiánk szerint mi többet adunk ennél. Van egy olyan szó, hogy élmény elektronika, amit elkezdtünk használni, és talán ez fogja meg legjobban, hogy mi az, amit mi szeretnénk adni az embereknek. Szeretnénk azt, hogy nem csak egy terméket kapjon, hanem kapjon hozzá tudást. Nálunk nem értékesítők, hanem szaktanácsadók vannak az áruházokban. Nálunk számos olyan kényelmi szolgáltatás elérhető, ami adott esetben a versenytársainknál nem, főleg azokban az esetekben, ahol a versenytárs kifejezetten az online értékesítési csatornát használja. Ilyen szempontból mi igyekszünk testre szabottabban és megoldást nyújtani, ugye a vásárlóink számára, nem csak egy terméket adni. És ezeknek a fókuszbeállítása, ezek azok, amik segítik azt, hogy tulajdonképpen felkeltsük a célközönség vagy a vásárlók figyelmét, hiszen ahogy mondod, egy nem tudom, egy LG televíziót vagy egy Samsung telefon nyilván máshol is meg tud venni a vásárló, csak azt, ahogyan megkapja, ahogyan átadjuk, akár használatra készen, mondjuk egy telefonnál üzembe helyezzük, mondjuk adatot áthordozunk, kap megfelelő fóliát, megfelelő kellékeket, maga a vásárlás is szeretnénk, ha élmény lenne, meg utána a felhasználása az adott eszköznek.
Ez az offline-ra mindenképpen könnyen igaz, és ugye a lokáció is ebből a szempontból nagyon sokat számít, hogy oda mennek be az emberek, ami közelebb van, hogyha a számukra elérhetőbb, de mi a helyzet az online-nal, ahol viszont nagyon komoly nemzetközi hátterű cégek jelentek meg az elmúlt időszakban Magyarországon, akik óriásként taroltak a piacon, és hát azért az elektronikai áru, vagy elektronikai kínálat azért nagyon erősen jelen van az ő kínálatukban is. Hogy tudtok ott versenyezni? Tehát ott az élményt sokkal nehezebb átadni, ott például egy webáruház testesíti meg magát a vásárlási élményt, és utána már nagyon sok olyan pontot elveszítetek, amit egyébként a boltokban meg tudtok ilyen élmény szinten valósítani.
Ez így igaz, viszont meglepően sok szolgáltatás szolgáltatásunk amúgy online is megvásárolható, akár egy otthoni üzembe helyezés, vagy hozhatnék több példát is. Ami előnye egy olyan márkának, aminek van offline elérhetősége, tehát áruházlánccal rendelkezik, hogy az úgynevezett touch and try az nálunk van. Itt először is be lehet jönni a boltba, ki lehet próbálni, meg lehet fogni, lehet róla kérdezni. És igen, vannak azok a vásárlók, akik azt az utat járják végig, hogy bejönnek az áruházba, megnézik, és aztán megveszik ott, ahol a legolcsóbb. Tehát ez is megesik, vagy előfordul, és akkor nem feltétlenül nálunk csapódik le a vásárlás. De az a biztonság, amit mi viszont megadunk a vásárlónak, hogyha vásárlás után bármilyen problémája adódik a termékkel, vagy bármilyen kiegészítőre, vagy kiegészítésre, vagy plusz szolgáltatásra lenne szüksége, akkor elér minket. Tehát akkor nem egy telefont vagy e-maileket kell írogatnia, és abban reménykedik, hogy egy telefon másik oldalán valaki válaszol neki, hanem bejöhet hozzánk, elmondhatja a problémáját. Tehát igyekszünk a termék életciklus végéig támogatni a vásárlót, és ezt egy kifejezetten csak online csatornát használó partner sokkal nehezebben, vagy egyáltalán ilyen szinten nem tudja biztosítani.
Itt a bizalomnak van akkor nagyon nagy jelentősége, ami egyrészt a önmagában a márkába is bele van kódolva, hogy egyszerűen tudat alatt is átjön az, hogy nem fogtok elszaladni, hogyha valaki valamit szeretne, meg hát fizikailag is ott vagytok, és ez egy másik akkor ilyen erős dolog, de ez is mind a kettő a bizalmat erősíti, és hogyha jól értem, akkor erre akarsz utalni, vagy akartál utalni, hogy nagyon sokan ugye árral versenyeznek, de nem tudják mögé tenni azt a bizalmi faktort, ami miatt biztonságos lesz a vásárlás a vevőnek.
Így igaz, hiszen azért mi 26 éve itt vagyunk Magyarországon, és nem fogunk egyik napról a másikra eltűnni egy külső vagy országon kívül eső döntés miatt. Tapasztalják az emberek, hiszen nagyon nagy a visszatérő bázisunk, tudják, hogy itt rendben lesznek, itt rendben lesz a pénzük, ha innen szerzik a terméket, tőlünk veszik meg, akkor utána megfelelő támogatást fognak kapni.
Kicsit beszélgessünk a piacnak az aktuális állapotáról, hogy milyen kihívások vannak éppen, mivel szembesültök, miképpen a trendek. Ugye mondjuk az elmúlt időszakban több ilyen nagy fontos hullám volt, ami szerintem ezen a piacon jelentős volt. Egyrészt megjelentek azok a nagy nemzetközi webáruházak, akik eléggé felforgatták az elkereskedelmi piacot. Felértékelődött az ilyen omnichannel értékesítésnek a jelentősége, ahol egyszerre össze kell hangolni a fizikai értékesítést az online értékesítéssel. És ugye ti fizikai oldalról indultatok, úgyhogy itt az online kellett utána húzni. Aztán volt egy Covidunk, ami ezt fel is gyorsította, és fel is erősítette, és erre is kellett reagálni. Most pedig vannak különböző olyan gazdasági, például infláció, és olyan egyéb volt ugye ellátási lánc problémák, háborúval kapcsolatos dolgok, folyamatosan témát szolgáltat kereskedelmi oldalon is. Mik azok, amik most így meghatározzák azt, hogy ti hogy tudtok működni a piacon? Milyen hatások érnek most titeket? Mi az, ami könnyíti, vagy akár nehezíti az életeteket?
Igen, rengeteg minden történt az elmúlt 3-4 évben, ami amúgy 20 évre is elég lett volna, de alapvetően egymásnak ellentmondó folyamatok indultak el, vagy érdekes módon követték le egymást. Például az az online fókusz, ami a Covid alatt kialakult, az abszolút visszarendeződni látszott 22-be. Újra úgymond divat lett a plázázás, az offline vásárlás, akár családi programmá vált ismételten, és ezt ugye mi is láttuk abban, hogy az offline értékesítés visszaerősödik. Aztán 23 nem tartogatott túl sok jót egyenlőre számunkra abból a szempontból, amit ugye említettél, hogy egyrészt infláció, másrészt minden egyéb gazdasági mutató hogyan áll, és egyre inkább realizálják a magyar piacon a magyar vásárlók is azt, hogy valójában a pénzük értéke az hogyan alakul. Ez Nyugat-Európában hamarabb megérkezett, tehát amikor mi 22-ben még örültünk annak, hogy milyen jól sikerült a szezonunk, addig a nyugat-európai országokban, MediaMart országokban már látszott, hogy a vásárlási kedv csökkent, ez nálunk most érkezett meg igazán. Nyilván ehhez a gazdaság is hozzájárult, mert a gazdasági szituáció is más tempóban alakult, mint Nyugat-Európában. Mi egyelőre úgy látjuk, hogy az a folyamat, ami év elején elindult, ami egy lássuk be negatív folyamat, abból még nem pontosan tudjuk, hogy mikor fogunk a mélypontra elérkezni, és ugye pozitív irányba elindulni, de úgy gondoljuk, hogy ez nagyban függ egyrészt az inflációtól, hogy mikor válik újra egy számjegyűvé, mert azonnatól kezdve az embereknek fogadni egy irányt úgymond, vagy egy fényt az alagút végén, és gyanítjuk, hogy az év vége felé az utolsó negyed évben már talán egy pozitívabb vagy optimistább kép lesz a magyar vásárlók fejében is, és ezáltal a szezon is le fog jönni, vagy szeretnénk, hogy a céljainkhoz mérten jönne le.
Ami ugye nem lenne rossz, hiszen a Black Friday, meg az egész novemberi és karácsonyi időszak a abszolút a csúcs kategória. Nálatok is gondolom, hogy ott minden létező rekord dől meg, ami úgy általában meg szokott dőlni.
Igen, igen, abszolút. Ugye a Black Friday-hoz köthető kampánysorozatok és a karácsony az, ami nálunk is a csúcs, ez mind kampány intenzitásban, média jelenlétben, belerakott munkaerőben, mindenben mi is megéljük, szóval mindig nagyon izgatottak vagyunk, ha érkezik a szezon. Amúgy a lelkesedésünket nem töri le a gazdasági helyzet, szóval nagy erőkkel készülünk, már most tervezzük amúgy a november és decemberi időszakot.
Szóval már most, ugye augusztusban vesszük fel ezt az adást, lehet, hogy valaki már szeptemberben hallgatja. Ez azt jelenti, hogy készültek már erre az időszakra, ez marketing oldalon mit jelent? Tehát, hogy amikor azt mondod, hogy készültök rá, akkor még csak így a terveket rakjátok össze, vagy pedig már akár konkrét anyagok is készülnek?
Teljesen konkrétan egy példát el tudok mondani, már elindult az a két hetente esedékes meeting sorozat a központtal, ahol státuszolunk, hogy mi milyen fejlettségi szinten áll, folyamatosan jelentenünk kell például, vagy informáljuk, inkább így fogalmaznék, informáljuk a központi kollégákat arról, hogy maga a kampányterv, a média mix, maga a vizuálnak a tervezése hogyan halad.
Tehát akkor gyakorlatilag már belevágtatok a tényleges munkába.
Tulajdonképpen belevágtunk teljesen.
Kemény, és mikorra mondjátok azt, hogy minden kötve fűzve készen áll, ez a Black Friday előtti éjfélkor van így, vagy pedig már előtte napokkal, hetekkel kész vagytok általában?
Most azért mosolygok, mert a tavaly jut eszembe róla, amikor azt hittük, hogy minden készen áll, majd elindultunk, és kiderült, hogy nem jó úgy, ahogy van, és az egészet újra kellett húzni, már konkrétan, amikor élesben novemberben voltunk. Szóval...
Mi nem volt jó?
Tavaly azzal az üzenettel, vagy olyan kommunikációval voltunk hatékonyak, ami minél egyszerűbb, minél ütősebb, minél kevésbé szofisztikált, és tulajdonképpen az keltette fel a vásárlók figyelmét, és amivel mi készültünk eredetileg, az ettől egy picit eltért, szóval azonnal újra kellett húzni az anyagokat, vizuális, ugye a képvizsgéleket, majd ugye a hozzájuk tartozó mutációkat is, de aztán ezt sikerült megugranunk szerencsére időben, csak...
Szép történet lehetett, amikor szólni kell a grafikusoknak, hogy akkor most 200 darab kreatívot kellene átszerkeszteni, ugye megszólni a média partnereknek.
Igen, nagyon örültek nekünk, de nem azt hiszem, hogy erre mindenki föl van készülve, és tökéletesen megtippelni és megtervezni, hogy milyen irány, vagy mi lesz a leghatékonyabb, az nehéz. És ugye nagyban függ attól is, hogy mivel készülnek a versenytársak. És aztán, amikor benne vagyunk a kampánysorozatban, és látjuk, hogy a számok hogy alakulnak, akkor módosítani kell, ha ezt a számok ezt mutatják, és erre amúgy föl vagyunk készülve, az ügynökségeink is föl vannak készülve, mindenki harci készültségben, magas fokozaton egész nap, éjjel-nappal, enyhe túlzással természetesen, de igazából az lenne meglepő, hogyha nem lennének módosítási igények, még viszonylag közel vagy akár már élesben.
Most jön majd az évnek a második fele, ahol remélhetőleg majd beindulnak a kereskedelmi számok is, és jönnek ezek a nagy kampányok. Ezen kívül, ugye a közeljövőben, akár a következő hónapokban, egy-két évben látsz-e valami nagyon nagy dobást, amin már most dolgoztok előre, vagy van-e valami olyan dolog, ami így a terveid között szerepel?
Amit el lehet mondani, és talán nem meglepő, hogy októberben ünnepeljük a születésnapunkat, szóval ez is ugye természetesen folyamatban van ennek a tervezése. Ez mindig izgalmas, mert mindig igyekszünk valami újdonsággal készülni. Most éppen a Back to School kampánysorozatunk zajlik. Kérdezhetnéd, hogy a 30 fokban augusztus közepén, amikor mindenki nyaral. Igen, megvan annak az oka, hogy miért fut már ez a kampánysorozat amúgy. Szóval lesznek még érdekességek a szezon előtt is, meg nyilván olyanok is, amiket most nem szeretnék lelőni.
Jól van. Köszönöm szépen. Sok sikert kívánok neked az év hátralevő részére is, meg úgy a karriered további részéhez. Még mielőtt elengednélek, még egy kérdésem van, nem biztos, hogy könnyű rá válaszolni, de hogy annak, aki így hallgatta ezt a podcast epizódot, és imponáló számára a karriered, el tudod esetleg így röviden mondani, hogy szerinted mi a titka annak, hogy ilyen komolyan tudtál karriert építeni, komoly cégeknél marketingvezetői pozíciókba kerültél, hogyha valaki le akarja úgymond másolni a karrieredet, ami persze nyilván lehetetlen, akkor szerinted mi volt ennek a titka?
Szerintem az egyik dolog az, ami amúgy az életem más területein is jelen van, a tudatos tervezés. Ez mindenképpen fontos, tehát nem csak úgy egyik helyről estem át a másikra, hanem mindennek megvolt az oka, hogy miért vállaltam el, vagy miért kerestem egy lehetőséget. A másik pedig az, amit félig meddig a szerencsének is köszönhetek, hogy nagyon jó mentoraim és vezetőim akadtak az elmúlt időszakban. Egyáltalán nem tudok úgy dolgozni, hogyha szakmailag megvan kötve a kezem, és ezt a szárnyalást megengedik, és a mostani vezetőm is biztosítja számomra. és azt látom, hogyha olyan irányba vagy helyre kerültem, ahol vagy olyan partnerekkel kellett dolgoznom, ahol korlátozva voltam szakmailag, onnan azért igyekeztem más területre, vagy más kollégákkal kontaktolni, vagy más területre evezni, mert az nagyon blokkoló.
Hát akkor ez is lehet egy ilyen tanács, vagy ez egy ilyen titok, hogy ezt talán önérvényesítésnek is lehet mondani, hogy kerested azokat a kereteket, amiben ki tudtál teljesedni, és meg tudtad mutatni a benned lévő kreativitást, és hogyha ez nem működött, akkor próbáltál magadnak olyan helyzetet teremteni, ahol viszont igen.
Igen, így is lehet mondani, és ami még ehhez hozzákapcsolódik, a folyamatos önképzés. Tehát a mi területünk, vagy a marketing az egy olyan terület, ahol nem lehet megállni egy tudással, és azt mondani, hogy most rendben vagyok, mert jönnek az új kommunikációs csatornák, az új trendek, az új eszközök, és állandóan tudni kell, hogy mi történik a piacon, vagy hogy mi várható, és ehhez is kell egy olyan közeg, aki ezt támogatja, hogy az ember fejleszthesse saját magát folyamatosan. Amit még hozzátennék, hogy én úgy gondolom, hogy azt tud egy impozáns karrierutat megvalósítani a marketing területén, aki tényleg szereti a marketinget, aki állandóan gondolkozik, hogy mit újíthat meg, mit hogyan tehet jobbá, és akár mondhatni a hobbija is ez.
És neked az?
Igen.
Akkor így valójában a művészeti energiák, azok sikeresen táptalajra leltek a marketing területén.
Úgy gondolom, hogy igen, legalábbis az én szemszögemből most így látszik.
Fanni, köszönöm szépen, hogy meséltél nekünk a karrieredről, meg meséltél arról, hogy hogyan dolgoztak a MediaMarktnál, meg betekinthettünk egy kicsit a Boschnak, meg az IKEA-nak is az életébe. Szerintem nagyon izgalmas karrierutad van, és jó volt látni ezeket a márkákat belülről, egy kicsit olyan benfentesnek érezhettük magunkat, és szerintem ez ennek a podcastnek is a szépsége, hogy bele tudunk látni azokban a működésekben, amik a logók mögött vannak, és szerintem sokkal okosabbak lettünk, úgyhogy remélem sokan hallgattátok végig, kedves hallgatók, így az adásnak eddig a pontjáig ezt a beszélgetést, és ti is értékesnek találtátok. Kérlek szépen, hogyha tetszett nektek, akkor adjatok egy értékelést erre a Spotify-on, vagy az iTunes-on, tudtok egy csillaggal, vagy illetve hát 5 csillaggal értékelni minket, és osszátok meg azokkal a szakmabeli ismerőseitekkel, akiknek úgy gondoljátok, hogy hasznos lehet a hasonló karrierutaknak a megismerése. Karcu Blahocki Fanni volt a MediaMarkt marketing vezetője a vendégünk. Fanni, köszönöm szépen, hogy velünk voltál.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Hallgatóinknak pedig szintén köszönjük a figyelmet még egyszer. Iratkozzatok fel a csatornánkra. Ez volt a marketing.hu podcast. Én Sándorfi Adrián vagyok, ez pedig a Magyar Marketing Szövetség műsora. Sziasztok!
További marketing.hu podcast adásokért és más inspiratív tartalmakért látogass el a www.marketing.hu-ra, aminek linkjét a leírásban is megtalálod. Ne hagyd ki a feliratkozás gomb megnyomását sem. Hamarosan újabb adásokból tanulhatsz, és inspirálódhatsz a marketing világáról és annak főszereplőiről. Marketing.hu podcast.